Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ma is hódolattal, dicsérettel állhatunk meg előtted. Köszönjük néked, hogy ránk virasztottad ezt a nagyszerű ünnepnapot, amikor visszaemlékezhetünk virágvasárnapi eseményekre, fiad jeruzsálemi bevonulására, a nagy hétre, ami azzal az ünnepnappal elkezdődött. Köszönjük néked, hogy elindulhatunk mi is most ebben az évben húsvéti ünnepkörünkbe, és köszönjük néked, hogy ennek a kezdetén téged magasztalhatunk, mennyei atyánk, és téged magasztalhatunk, dicsőséges, meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusunk. Kérünk téged, hogy áld meg mostani ünneplésünket, együttlétünket, szólj hozzánk az igén keresztül. Áld meg azt a kisfiút, akit keresztelünk az Isten tisztelet elején, és áld meg azt a felnőtt fiatalembert, akit majd a végén. Kérünk téged arra, hogy áld meg a konfirmandusainkat, akik fogadalmat tesznek a színed előtt, hogy téged hisznek és téged követni akarnak. Kérünk, hogy áld meg a jelenlévő szülőket, testvéreket, barátokat, lelki rokonságot. Kérünk téged arra, hogy a te jelenléteddel szenteld meg együttlétünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket Isten házában, itt a gyülekezet közösségében, abból az alkalomból, hogy elhoztátok kisfiútakat, hogy megkereszteljük. Hadd mondjam el, hogy az Úr Jézus hogyan parancsolta a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Úr Jézus Krisztus által rendelt keresztelési szertartás elválaszthatatlan a keresztvíztől. A keresztvíz a maga fizikai valóságával egy mérhetetlenül fontos lelki, láthatatlan valóságot jelképez és hirdet, tudnélik Isten bűnbocsátó kegyelmét. Miért olyan nagyon fontos, miért olyan mérhetetlenül fontos a bűnbocsátó kegyelem? Azért, mert ez az, ami a bűnös embert megmossa, megtisztítja valóban létező Isten ellen elkövetett bűneitől, vétkeitől. A Biblia szerint ősszüleink bűnesete óta kivétel nélkül bűnösként születünk meg, és életünk során, amikor megszegjük Isten örök törvényeit, csak tovább szaporítjuk bűneink számát, és ezeknek a vétkeknek a következménye az, hogy teljesen alkalmatlanná tesznek minket az Istennel való közösségre, ahol elnyerhetnénk Isten minden adományát, ajándékát. Másfelől méltóvá tesznek minket Istennek a haragjára, az ítéletére is. De a Bibliának a nagy örömhíre, hogy Isten kegyelmes és hajlandó minden bűnünket, amit ellen elkövettünk, teljesen megbocsátani, megtisztítani bennünket ezektől, és megszabadítani a bűnöknek minden következményétől, akár földi, akár örökkévaló súlyos következményétől, és visszafogadni az ő társaságába. Ezt a kegyelmet jelképezi a keresztvíz. És annyit kell még elmondanom erről a kegyelemről, és annyit kell tudnotok és tudnunk, és újra-újra ezt fölidézni magunkban, hogy ennek a kegyelemnek az árát Jézus Krisztus szerezte meg. Az, akinek ma az ünnepe van, mert hogy bevonult Jeruzsálembe, és aztán hozzáfogott a megváltás művének az elvégzéséhez, meghalt nagypénteken, és feltámadt harmadnapon, és ma is él. De azért, hogy legyen kegyelem, hogy Isten a kegyelmet, a bűnbocsánatot velünk szembe gyakorolja, ezért ő az életét áldozta föl. A kegyelem, drága kegyelem. Most a kis Benedek még nem ért semmit ebből az egészből, de a ti feladatotok szülőknek, elsősorban is keresztszülőknek is, hogy egyszer megértse, hogy ő is sajnos bűnös ember, kegyelemre szoruló ember, de Isten megbocsát neki Krisztusért. kell, hogy ő is megismerje és elhiggye majd ezt a dolgot. És reméljük, hogy Istenhez térve egy boldog és áldott életet tud majd élni. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, hadd tegyek föl nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hangos szóval. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerje, az ő belé vetett hitre eljuthasson, és erről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációjakor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most jöjjetek, testvéreim, és fennállva mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Benedek, ugye? Benedek, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szent Léleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljanak kezet. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet mi is, és énekeljük a 331. énekünk kijelölt verseit, a 331. énekünk első, második és negyedik versét. Az első vers így kezdődik, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás, előtte, utána. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 21. részéből, az első 11 versből. Máté evangéliumának 21. részében, az első 11 versben így olvassuk Isten írott igéjét. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, és mondta nékik, menjetek ebbe a faluba, mely előtetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondás, aki így szólt, mondjátok meg Sió leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és Szamáron ülve, és teherhordó Szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, elhozták a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk terítették, és rájut azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gallyakat vagdaltak, és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiállt vala mondván, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Kedves testvéreim, a mai emberek, vagyis mi, sok mindent imádunk, vagy imádhatunk. Hát imádhatnánk magát Jézust is, ahogy itt a történetben. De hát Isten tudja, hogy mit imádunk mi. Az egészséget, vagy a szépséget, vagy a pénzt, a hatalmat, a sztárokat, vagy önmagunkat. Hol ez, hol az a viszonyítási pont a számunkra, amihez alkalmazkodunk. Minden esetre, amikor az Úr Jézus annak idején Szamárháton bevonult az örök városba, Jeruzsálembe, akkor a zsidó népnek egy nagy része ünnepélyes külsőségek között imádattal, hódolattal fogadta, és ezzel példát adtak nekünk is arra, hogy hogyan kellene nekünk is Jézushoz viszonyulni. E hódolásnak egyes elemeit szeretném előttetek fölvillantani ezen a mostani virágvasárnapi istentiszteletünkön. A Jézus előtti hódolásnak az első mozzanata, hogy elismerték őt királynak. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy üdvözlő kiáltással fogadták Jézust, Hozsanna Dávid fiának, Dávid fiának. Ez a kiáltás egyébként a 118. Zsoltárból származott, aminek nagy szerepe volt a zsidók hitéletében, a legfontosabb ünnepeiken énekelték ezt a Zsoltárt. A lényeg azonban, hogy a Jézust fogadó tömeg magát Jézust, a názáreti Jézust, Dávid fiának nevezte, Dávid fiának, és amikor így nevezték, akkor ezzel kifejezésre jutották, hogy őt tartják annak a titokzatos valakinek, akit Isten annak idején megígért Dávid királynak. Hát sok száz évvel azelőtt olvassuk a Bibliában, a 2 Sámuel 7-ben, hogy Isten, amikor Dávid templomot akart neki építeni, leállította őt, te nem építhetsz templomot, majd az utódod. És beszél neki egy utódról, aki majd utána jön, és ezek a szavak, azok nem csak Salamonra vonatkoztak, aki majd következő generációban megépítette a jeruzsálemi templomot, hanem rajta túlmenően egy titokzatos királyra, egy örökké való királyra, akire a zsidók mindig úgy gondoltak, hogy ez a messiás király. Ez Izraelnek az eljövendő királya, aki egy örökké való király lesz, uralkodásának nem lesz vége soha, örökké uralkodik, és sejtették azt is, hogy nem csak Izrael fölött fog uralkodni, hanem a világ egésze fölött egy világ uralkodó lesz, és nem egy zsarnokot láttak benne, nem egy diktátort láttak benne, hanem egy mindenható, de mégis tökéletes szeretetű királyt, akinek a királyságában boldogság lesz, és békesség lesz, és igazság lesz. Jó lesz ott lenni. Amikor olvassuk az Ószövetséget, akkor mindig feltűnik, hogy várják a zsidók ezt a messiás királyt, a Dávidnak megígért titokzatos magot, az utódot, aki majd ura lesz Izraelnek, de ura lesz az egész mindenségnek, és egy totális, teljes, globális békesség lesz az ő uralkodásának az idejében. Na most, amikor látják a zsidók, akik át voltak itatva ezzel a várakozással, látják a zsidók a názáreti Jézust. Végig látták, hogy így mondjam, sokan az életét is. Hallották a tanításait, látták a csodáit, megtapasztalták azokat a dolgokat, amiket cselekedett. Akkor egyszerűen az ért meg bennük, hogy ez a valaki, az a valaki. Ő a Dávidnak ez a megígért hatalmas messiás király. Nem csak Dávidnak úgymond a földi leszármazottja, mert az ő családjából jött, egyébként tényleg onnan jött Jézus, emberi természetére nézve, de őt egy ilyen isteni küldöttként kezelték. Amikor Dávid fiának nevezik, akkor elismerik, hogy te vagy ez a várva várt királya Izraelnek, de az egész mindenségnek, aki alatt teljes békesség lesz, és teljes szabadság lesz, és teljes jólét lesz, és teljes harmónia lesz az emberiség körébe. Nos, testvéreim, Jézus Krisztus ezt a címet el is fogadta. Az az igazság, hogy gondolkozhatunk róla, hogy ezt most jogosan fogadta el, vagy nem jogosan fogadta el, lehet vitatkozni ezen, de ő elfogadta ezt a címet. A Biblia szerint tökéletesen jogosan fogadta el ezt a címet. Ő Izraelnek a megígért, és a világnak is tulajdonképpen megígért békesség fejedelme, és ezt az egész élettörténete, azok a tanítások, amiket elmondott, azok a cselekedetek, amiket végrehajtott, ezek mind ékesen bizonyították. De maga a jelleme is. Jézusnak akár, ha vizsgáljuk a négy szemtanú leírását itt a Bibliában, akkor egy olyan valaki áll előttünk, akinek a szavai, a cselekedetei, az egész habitusa, az egész mentalitása egy királyi fenséget juttat az eszünkbe. Csodálatos az a szeretet, amivel Jézus fordult az emberekhez. Azokhoz is, akik azt abszolút nem érdemelték meg. Persze, ki érdemelte meg. Elképesztő az a hatalom, amivel parancsol akár a betegségeknek, tisztátalan lelkeknek, sátánnak, természeti erőknek. Elképesztő ez az erő, ez a hatalom, ami az ő tökéletes szeretetével összevegyül. Elképesztő az az igazság, amit áraszt magából, senki nem tudja bűnnel vádolni őt. A legelképesztőbb vizsgálódás, vagy a legalaposabb vizsgálat sem tudja kimutatni, hogy tulajdonképpen milyen bűnt követett el, mert erkölcsileg abszolút szentnek, igaznak minősül Jézus, még az ellenségei se tudnak rá mit mondani. Végül, amit mondanak rá, hogy Istennel egyenlővé tette magát, az igaz. Nem egy hazugsággal vádolták, hanem egy igazat mondtak róla, csak ők ezt Isten káromlásként értékelték. Summa summarum, hogy Jézus valóban Isten küldötte, a megígért messiás király volt. Jól értették a zsidók ezt a dolgot, és helyesen ismerték fel Jézust. És az az igazság, hogy Jézus teljes joggal fogadta el ezt a Dávid fia megjelölést. És azt kell mondanunk, testvérek, hogy ma is föl kellene ismernünk nekünk is tulajdonképpen Jézusnak ezt a királyi méltóságát. Nekünk is föl kell ismernünk. Itt a nagy hétnek a küszöbén föl kell ismernünk, hogy Jézus tulajdonképpen nem egy ember, hanem Isten ember, akit Isten megígért, aki Izraelnek, de az egész világnak a királya, a legfőbb uralkodója, nevezzük, ahogy akarjuk, de nincs fölötte senki, de ő alatta van mindenki, egy tökéletes szeretetű, egy tökéletes igazságú, egy tökéletes hatalmú fejedelem, aki előtt nekünk is meg kellene hódolni. És boldogok vagyunk, ha már hódolunk, ahogy a virágvasárnapi sokaság, de nem vagyunk boldogok, ha még nem hódolunk, ha még abban az állapotban vagyunk, hogy éppen ellene lázadunk. Mert sajnos ebben az állapotban születünk. helyette saját magunkat tartjuk királynak. Én vagyok a király. Az életem királya, a családom királya, én vagyok az ura a dolgaimnak, mindenek én vagyok az ura, én vagyok a világ központjába, az én világom központjába, és itt még Jézusnak helye nincsen. Tehát ő trónfosztott az életemben, mert én vagyok a trónon. Én vagyok, aki bírok minden hatalmat, és aki irányítom az életemet. Ez a legrosszabb magatartás, amit Jézussal szemben el lehet foglalni. Ez a bűnnek a magatartása. Az a jó magatartás, amit itt látunk a Bibliában, hogy az emberek hódolnak a királynak. Hódolj Jézusnak. Te is, én is. A másik dolog, amit látunk itt a történetben, hogy Jézus segítségül hívják. Tehát mint királynak, mint a világ királyának, béke fejedelmének kiáltják, hogy hozsánna, hozsánna. Ez a hozsánna, ez egy ugye héber szó, hosia, na. Ezt így tudjuk elválasztani. A hosia az azt jelenti megment, megtart, szabadít, és a na az pedig egy ilyen megerősítő, egy ilyen nyomatékosító szó. Te vagy, aki meg tudsz segíteni, sőt, ez egy felhívás, egy kérés, segíts meg, légy segítségül, szabadíts meg minket. Jelentőségteljes tény lehet, hogy magának Jézusnak a neve, a Jehoshua, az a héberül így hangzik Jézusnak a neve, az benne, annak egy része benne rejlik magában a hosianna szóban, a hozsánna szóban is. Tehát azt úgymond, akinek a neve az, hogy szabadító, annak kiáltják azt, hogy szabadíts meg minket, és segíts meg bennünket. Nos, ez a segíts meg, szabadíts meg minket, ez egy olyan kiáltás, amivel a Bibliában többször találkozunk, legalábbis kétszer biztosan találkozok vele. Az egyik a 2 Sámuel 14-ben van, ahol a tékolbeli asszony, nem mondom el most a történetet, akik tudnak utána néznek, vagy akiket érdekel, megnézik. A tékolbeli asszony mondja ezt Dávid királynak annó, segíts meg, ó király! Segíts meg, ó király! Hozsánnát mond tulajdonképpen Dávidnak. A másik az a 2 Királyok 6.26-ban olvasható, ahol Jórám királynak kiáltják Samáriában egy nagy éhség idején, hogy segíts meg bennünket, ó király, segíts meg bennünket, mert szorult helyzetben vagyunk. Hát a tékobeli asszony meg a samáriai éhezők is szorult helyzetben voltak, és segítségül hívták a királyt. Virágvasárnap is a királynak, a királyok királyának, az urak urának mondja ez a sokaság, hogy nagy bajban vagyunk, nincs aki segítsen, te szabadíts meg, te ments meg, te hoz változást a sorsunkba, te idéz elő valami alapvető fordulatot a testi, lelki, politikai, gazdasági állapotunkba, mert nem tudunk magunkon segíteni. Te tudsz egyedül kijuttatni bennünket ebből a csőd helyzetből, ebből a krízisből. Nos, Jézus testvéreim valóban szabadító. Akinek szabad volt ezt kiáltani, hogy szabadíts meg, ments meg bennünket, csak egy dolgot nem kell elfelejtenünk, hogy ő elsősorban, testvéreim, nem azért jött, amiért sok ember hozzáfordul. Tehát a legtöbb ember úgy van, mint annak idején a zsidók, hogy valami baj van az életemben, azt akkor, jaj, Uram, segíts meg, Jézusom, segíts meg, hozsanna, segíts meg. Jaj, most itt a betegség, segíts meg. Jaj, most valaki bajba jutott, segíts meg. Jaj, most az ország bajba van, segíts meg bennünket. Kiabálunk, testvérek, Istenhez, meg illetve Jézushoz, hogy segítsen meg bennünket, de az az igazság, hogy a legnagyobb bajunk az nem egy betegség, meg nem egy gazdasági vagy politikai válsághelyzet, vagy egyéb dolgok, ilyen külső dolgok, hanem a legnagyobb bajunk nekünk a bűn. A bűn, amit így nevez a Biblia, hogy a bűn. Újra és újra kell erre emlékeztetni magunkat, hogy Jézus azért jött, testvérem, hogy a bűnből szabadítónk legyen. Nem azért, hogy kihúzzon bennünket a különböző ilyen kisebb-nagyobb problémáinkból. Persze ezekből is ki tud szabadítani, de elsősorban nem ezért jött. Ott se ezért jött. Hiába mondták neki a zsidók, hogy itt vagyunk, már nem tudom hány száz éve elnyomatásba élünk. Hol a babiloniaiak ültek a nyakunkon, a görögök ültek a nyakunkon, aztán ránk ültek a rómaiak, és itt vagyunk egy maroknyi nép elszorítva, rabszolgaságba tulajdonképpen, még ha viszonylagos szabadságot is bírunk, de mégis kifosztanak minket, megaláznak minket, ha itt ülnek a nyakunkba. Ebből a helyzetből mentsél ki minket. Nem vagyunk önállóak, nem vagyunk szabadok, nem vagyunk szuverén ország, ebből a helyzetből mentsél ki minket. Hát Jézus ebből nem mentette ki őket. Mert nem ezért jött, hanem azért jött, hogy a bűneikből kimentse őket. A bűneikből kimentse őket. Ezért ment utána ezen a héten a keresztfára, hogy a bűneiket, annak a népnek, meg a mi bűneinket is magára vegye, magára vállalja, mintha ő követte volna el. Magára vegye ezeknek az isteni igazságos ítéletét. Kibékítse az áldozatával Isten, megbocsátásra bírja irántuk, akik ott köszöntötték őt, meg akik azóta is élnek és élünk. Megbocsásson nekünk, visszafogadjon bennünket a társaságába. Mert a legnagyobb bajunk nem az, hogy üres a pénztárcánk, vagy betegek vagyunk egy kórházban, hanem az, hogy Isten nincs jelen az életünkbe. Hogy mi vagyunk önmagunk istenei. Ez a legnagyobb problémánk. Ebből az állapotból kellene minket kiszabadítani. Mert ebben az állapotban rajtunk van az Istennek a haragja, és a kárhozat szélén táncolunk. Akár mekkora nagy jólétbe, vagy éppen egészségbe is vagyunk, vagy akár betegségbe és szegénységbe. Nem abból kell minket elsőrenden, hanem a bűnből kell elsőrenden megszabadítani, és Jézus azért jött, hogy ebből megszabadítson, és a legjobb, ha mi megtanuljuk ezt a hozsánnát, mint bűnösök kiáltani. Ebből szabadíts ki engem, Jézus, az önistenítő istentelenségemből. Ebből szabadíts meg, hogy téged istenítő, hozzád imádattal, szeretettel forduló, téged követő, neked engedelmes ember legyek, mert akkor enyém az áldás. Minden áldásod az enyém, minden ajándékod az enyém. Erre az egészen más minőségű életre, amit a veled való keresztjén hívő, kegyes élet jelent, erre szabadíts meg, mert nem bírok azzá lenni. Nem bírok önerőből hívővé lenni, keresztjénné lenni. Ez nem rajtam áll. Szabadíts meg a bűnből, a kárhozatból. Tégy áldott emberré, aki veled él, aki Istennel él. Békességben, szeretetben, engedelmességben. Hozsánna, kiáltsd Jézusnak. A harmadik dolog, amit szeretnék fölvillantani az igéből, hogy az a nép nem csak királyként ismerte el Jézust, és nem csak segítségül hívta, mint a világ urát, hanem elkötelezte magát Jézus mellett. Itt egy érdekes dolog történik, ahogy olvassuk a történetet, hogy látjuk, hogy hoznak egy csacsit, meg a vemhét, és Jézus arra rátelepszik, és ott ráterítik a csacsira, és meg az útra is később, a Jeruzsálembe vezető útra ráterítik az emberek a ruháikat. Ez a keleti embereknél ez, hogy oda terítik valaki elé a ruhájukat, ugye ez azt jelenti, hogy elismerünk téged, és oda szálljuk magunkat neked, odaadjuk magunkat neked. Életünket és vérünket, a magyarok így mondanák ezt, ugye, hogy oda elkötelezzük magunkat melletted. Mi a tied vagyunk, melletted állunk, mögötted vagyunk, most elindulsz, és föl fogsz ülni Izrael trónjára, és mi itt vagyunk, és melletted vagyunk. Van egy, a második királyok könyvében, a 9. részben van egy hasonló eset, a Jéhu királyá koronázása idején, ahol is azt olvassuk, hogy nagy sietséggel kiki vette ruháját, és aláterítették a lépcső felső részére, és megfúvatták a harsonákat, és kikiáltották, Jéhu uralkodik. Ott is ez a ruhák leterítése, ez szimbolizálja, hogy elkötelezik magukat a király mellett, és itt is virágvasárnap is ezt szimbolizálja ez a cselekmény. És most mi is Jézus elé teríthetjük a ruháinkat jelképes értelembe. Vagyis az egész valónkat, az egész szívünket odaadhatjuk neki, átadhatjuk neki. Nem akarunk önmagunk urai lenni, önmagunk megvalósítói lenni, önmagunk életének a kizárólagos urai királya lenni, átadjuk neki. A hatalmat, a teljhatalmat önmagunk felett. Engedünk neked mindenben, engedünk az igének mindenben. Kedvedet keressük, akaratadat igyekszünk lekövetni. Akár a hit kérdéseink, hogy mit higgyünk egyáltalán, hogy hogyan gondolkozzunk az életbe, milyen erkölcsi értékrendünk legyen, milyen cselekedeteink legyenek otthon, a munkahelyen. Hozzád akarunk idomulni Jézust. Leterítjük eléd egész lényünket tulajdonképpen, hogy te jár fölöttünk, te légy a mi urunk, te légy a mi királyunk. Kötelezd el magad így Jézus mellett. A negyedik mozzanat, amire még rámutatok, hogy higgy az Úr Jézusnak a győzelmébe. Ugyanis ezek az emberek, itt, ahogy Jeruzsálembe visszatérünk most, azon az ünnepnapon pálma ágakat terítettek le az útra, Jézus útjára ruháik mellé, pálma ágakat, és pálma ágakat leengedtek. Na most ez a pálma ág, ez is egy jelkép, ez is szimbólum, mégpedig a győzelemnek a szimbóluma. A kereszténységben is tulajdonképpen a győzelmi jelképként jelenik meg, például a mártíroknak a sírkamráiba, ha benézünk, akkor ott is általában pálma ágakkal ábrázolják őket, mert hogy úgymond ők győztek, tehát kitartottak Krisztus mellett, és győztesek lettek, hitben éltek, és hitben is haltak meg, és most a mennybe vannak. A Jelenések könyvében is olvassuk a 7. részben, hogy a mennyei seregek pálma ágakkal a kezükbe áldják az Urat. Vagyis ott Jeruzsálemben is a pálma ágak azt fejezték ki, hogy az emberek tisztelik Jézus, mint Messiás királyt, segítségül hívják, és egyúttal biztosak a győzelmében. Biztosak a győzelmében. Azt mondják, hogy biztos, hogy el fogja söpörni az ellenségeit, és biztos tróra lép, és győzni fog az útja végén, és szabaddá tesz minket, és megvalósítja az ő béke birodalmát köztünk is, és az egész világon is. Egy ilyen optimizmus uralta ezt az egész sokaságot ott virágvasárnap Jeruzsálemben. Egy derűlátás. Mert biztosak voltak abban, hogy ez a Jézus ez képes megtenni azt, amiért most jön, legalábbis szerintünk. És ezt az optimizmust, ami bennük él, testvérek, több ősi profécia is táplálta, ha elgondolkozunk rajta, például Ézsaiás könyvének a 62. részébe olvasunk egy ilyet, hogy íme, az Úr hirdette mind a föld határáig, mondjátok meg Sion leányának, íme, eljött szabadulásod. Jutalma vele jön, megfizetése ő előtte, és hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak keresett és nem elhagyott városnak. A zsidók úgy értették ezt a proféciát, hogy ma jön a Messiás, és minket, az elnyomottat, a rabot, a rabszolgát fölszabadít. Eljött a szabadulásunk pillanata. Ezzel a derűvel néztek, ezzel a reménységgel néztek, és most ütött az óra. Sőt, ugye Zakariás könyvéből is idézhetünk egy másik proféciát, ahol pedig arról van szó, hogy jön a Messiás király Jeruzsálembe, de az egész földről, nem csak onnan, hanem az egész földről ki fogja írtani a fegyvert, az erőszakot, a vérontást, és egy békesség birodalmat valósít meg az egész világon. És na most a zsidók tudták, hogy ha ez itt Jézus, akkor nem csak nekünk lesz jó, hanem az egész világnak jó lesz. Ő lesz a földi béke birodalomnak a megvalósítója. Biztos ő az. Ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, ezzel az optimizmussal néztek a holnap elébe. És most testvérek, az az igazság, hogy ahogy láttuk azt, Jézus nem azért jött, hogy ott és akkor Izraelt politikailag felszabadítsa, meg nem azért jött, hogy ennek a világnak a keretei között egy békebirodalmat hozzon létre. Nem ezért jött, azért jött ott és akkor, hogy meghaljon. Hogy meghaljon. Hogy a keresztre menjen, és ott is végezte be az útját. És utána harmadnapon a halottaiból föltámadott, de előtte meghalt, hogy bűnbocsánatot szerezzen, kegyelmet biztosítson zsidónak, s nem zsidónak. Nekünk is, neked is, nekem is. És mi tudjuk az írásból, mert ő maga mondta ezt, Jézus mondta ezt, és aztán az apostolok is ugyanezt mondták a lélek által, hogy egyszer majd lesz Jézusnak egy ilyen nagy bevonulása. Még egyszer lesz, nem lesz még kétszer, még egyszer lesz. Másodszor is eljön Jézus. Eljön a dicsőséges angyalaival együtt. Eljön a feltámadott szentekkel, eljön a korábban meghalt szentekkel, a feltámadottakkal, minden szem meg fogja látni őt. Megtartja az utolsó ítéletet, tűzben fogja elpusztítani ezt a világot. De egy új eget és új földet teremt a romjaiból. Ez lesz az ő nagy bevonulása, a második nagy bevonulása. Nem kell nekünk földi birodalmakat várni, testvérek. Nem, ilyen férc megoldásokkal az Úr Jézus nem foglalkozik. Az Úr Jézus azzal foglalkozik, hogy elsöpri majd ezt a világot, amiben élünk, és egy új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik, és ő lesz a középpontjába, és azok lesznek ott, akik, amíg ez a világ van, hisznek ő benne. Akik ezen a világon élnek, hisznek ő benne, mint megváltó urukban, azok meglátják majd ezt az új világot. és mi hiszük az ígéreteit. És nekünk jó reménységünk van a jövőre. Mi nem azok közé tartozunk, akik írjuk a falakra, hogy nincs jövő. Vagy ha nem is írjuk ki, de a szívünkbe úgy látjuk, hogy a jövő az a sír, mert oda megyünk, aztán utána ott vége mindennek. Nem vagyunk materialisták, hanem hiszünk abban, hogy lesz feltámadás, sőt lesz majd Jézusnak a visszajövetele is, és lesz egy új világ, amiben részünk lesz az ő drága személyébe vetett hit által. Nekünk is lehet derűs ez az ünnepünk, amit ma ünneplünk, és mi is derű látóan nézhetünk, a győzelem biztos tudatában nézhetünk Jézusra. Még két dolgot hadd pendítsek meg, az egyik, imádjuk Jézust. Ugye nagypénteken az a sokaság azt kiáltotta, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott, mondják. Áldott. Ez az áldott, ez egy áldás kérés Jézusra. Ez egy imádság, hogy Isten áldja meg őt, álljon mellette, hordozza őt végig ezen az úton, amire most elindul. Koronázza siker az ő küldetését. És igaz, félreértették, mert elmondtam, hogy mit vártak éppen akkor ott tőle, az rossz volt, nem azért jött. De Jézus amiért jött, azt elvégezte. Az Isten áldásával végezte el azt a nehéz utat, ami neki ott végig kellett mennie. Az Úr ott, az Atya ott állt mellette. Ott állt mellette a Gecsemáné kertjében, amikor vért izzadt. Ott állt mellette, amikor szembeköpték, amikor ostorozták a római korbáccsal. Ott állt mellette az Atya, amikor vitte a nehéz keresztfát a Via Dolorózán. Jézus mellett ott volt az Atya végig. És ő kapaszkodott ebbe az Atyába, és az Atya megáldotta őt. És a végén felkiálthatott a keresztfán, hogy elvégeztetett. A megváltás mű, amiért jöttem, elvégeztetett. Most a kereszt, majd valamikor lesz a korona, meg a trón, de most a kereszt, elvégeztetett a megváltás. Megdöbbentő dolog ez, testvérek, hogy tényleg az Atyának az áldásával járta végig Jézus ezt az útat, a keresztutat. És aztán az Atya áldásával támad föl a halálból harmadnapon, legyőzve a halál erejét. Áldották az emberek Jézust. És megdöbbentő azért az, hogy itt olvassuk a többi evangéliumban is, hogy egy csomó ember le akart ezt állítani. Mondják ott Jézusnak a sokaságból, hogy tiltsd meg az embereknek, hogy itten téged így áldjanak, magasztaljanak. És mondja Jézus, hogy nem tiltom meg, hogyha ők elhallgatnak, majd a kövek fognak kiáltani helyettük. A kövek fognak kiáltani. A keresztényeknek, testvérek, ma is, nekem is, nektek is, ha keresztények vagyunk, egy kulcsfontosságú ténykedésünk, hogy áldjuk Jézust. Áldott te Jézust? Ha nem áldod, miféle keresztény vagy te? Magasztalod Jézust, mint megváltódat, mint uradat? Vagy az én Istenemmel vagy eltelve? Az én Istenem, így az én Istenem úgy. Azt felejtsük el, testvérek, Jézusról van szó. Jézus áldásáról és magasztalásáról. Áldod és magasztalod őt? Ott van az imádságaidban az, hogy Jézusom, áldom te szent nevedet. Ott szerepel valamilyen formában megfogalmazva, te, aki keresztjénnek vallod magadat. Egyáltalán keresztjén vagy, ha nem áldod Jézust? Hogy lehet az, testvérek, az összes keresztjének áldják az Úr Jézust a Bibliába, az összes keresztjének áldják a mennyországba. Itt a földön meg egy csomó keresztjén van, aki nem áldja. Be kellene lépni az igaz keresztjének közé, a Jézus áldó emberek közösségébe, akik a szavaikkal is áldják Jézust, és akik a szívükkel és az életükkel áldják Jézust. Akiknek ő a legfontosabb, akik magasztalják, akik tudják dicsőíteni őt. Úgy, ahogy erre a zsoltárokba fölhív minket, nem tudom hányszor a Biblia. Hányszor olvassuk a különböző zsoltárokban, áldjátok az Urat, áldjátok, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek, ha tele van vele az egész zsoltár. Az igazi keresztjének, testvérek, áldják az Urat. Dicsőítik őt. Hát áldjátok az Urat. Itt virágvasárnapon is a szívetekbe mondjátok neki, áldalak téged Jézus. Én drága megváltom, világ Ura, aki majd egyszer visszajössz. És azzal zárom, testvérek, hogy ez az ünnep, ez az emberek számára egy nagy örömünnep volt. Ott és akkor Jeruzsálembe. Ez a zsoltár, amiből itt énekelnek, ez a 118. zsoltár, ez egy örömteli zsoltár. Azért magasztalják benne Istent az emberek, mert hogy szorult helyzetben voltak, és abból kimentette őket az Úr. És akkor áldják az Urat, és egy ilyen örvendezés van, mert mindenki örül. Egy ilyen eufórikus öröm van azoknak, aki mondjuk beteg, és meggyógyul. Vagy rab, és kiengedik. Az örül. És ha valaki a bűneiből megszabadul, az örül. Örül, örvendezik, és örömmel áldja a megváltót. Ma is, testvérek. És ma is az az igazság, hogy ezen az ünnepen is örülhetünk, és örömmel magasztalhatjuk mi is Jézust. Már azért is, hogy ott elindult erre az egész útra. Lehet egy öröm a szívünkben, hogy hát jön nagy hét. Elindult a megváltás útjára, elindult a feltámadás útjára. Elindult alázatosan, csöndesen, azért, hogy meghalljon, és feltámadjon. És ezzel nekünk a legnagyobb jót megszerezze. Hát ennek lehet örülni. És aki hisz ebben az örömhírben, ő meg is szerezte, biztosította a bűnbocsánatot, az örök életet a számunkra. Aki ezt hiszi, testvérek, az örül. Boldog lesz a szívébe. Ez lesz a legnagyobb öröme még akkor is, hogyha egyébként nagyon szomorú az élete. Sok nyomorúsággal terhelt. Egy csomó ember, testvérek, mindenféle örömöket hajkurászik a világban, de tudjátok miért, mert nem ismeri az igazi örömöt. A mai ember hedonista, ugye, örömhajhász, élfhajhász, megy minden, hova csak örömöt szed, azért megy a templomba is, hogy ott örüljön, szórakoztassák őt. Megy a mit tudom én hova, mindenbe ezt néz, hogy valahogy szórakoztasson engem, hogy valami kis feldobottság legyen, élvezet legyen. De ez azért van, testvérek, mert nem ismerjük az igazi örömöt. Az igazi örömöt azok ismerik, akik ismerik Jézust, akik tudják, hogy ő a megváltó. Aki meghalt, értem, aki föltámadott. És én őt dicsem. Az ilyen embereknek Jézusban öröme van. Azt mondja Pál, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Hát van okotok rá. És az ember utána már nem kívánkozik annyira más egyéb örömök után. Meg más egyéb szórakoztatások után. Azt mondja, minek? Hát ha tele ettem magam egy jó ebéddel, akkor nem kell utána még egyszer megebédelni. Hát jó vagyok. Ha igazi örömünk van, testvérek, hát itt lesz igazi örömünk, hogy Jézust imádjuk. Ebbe találjuk meg, ebbe a Jézusba találjuk meg a valódi örömünket és boldogságunkat. No, ezzel zárom, testvéreim, a gondolatmenetet. Itt van Jézus, aki bevonul, és hódol előtte, imádja őt az a virágvasárnapi sokaság. Hát ismerd el te is, hódolj előtte, úgyhogy elismered, hogy segítségül hívod, hogy elkötelezed magad mellette, hogy reménységgel néz erre jár, hogy imádod őt, hogy örvendezel ő benne. Legyen ilyen virágvasárnapja mindnyájunknak. Hajtsuk meg a fejünket most, testvéreim, és imádkozzunk fennállva. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk, aki annak idején bevonultál Jeruzsálembe. Meghaltál ott, és eltemettettél, de harmadnapra föltámadtál, és élsz, és hallod, hogy szólunk hozzád. Köszönjük néked, hogy most úgy hisszük, hogy ülsz az Atyaisten jobbján, és ott is vagy, de nem csak ott vagy, hanem itt vagy, rajtad van a szemünk, rajtad van a fülünk, de a te szemeid és a te füleid is rajtunk vannak. Hallasz és látsz minket, és ismersz minket mindennél és mindenkinél jobban. Köszönjük néked, hogy most is téged magasztalhat a szívünk, és te benned örvendezhetünk, aki megváltónká és urunká lettél. Hadd dicsérjünk téged, Uram, a szívünk mélyén, hadd magasztaljon téged a szívünk ezen a virágvasárnapon. Köszönjük néked, hogy te benned lehet minden örömünk és minden boldogságunk, itt a földi életünkben is, de a halálba is, és az örökké valóságba is. Köszönjük néked, hogy te a benned hívők számára egy végtelen forrás vagy, akiből minden áldás, minden öröm, minden békesség, minden igazság, minden szeretet és valódi szabadság csordogál. A benned hívők, azok más emberek, mert mindez az övék, te általad és te benned. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunkat, Urunk, a hamis kereszténységből, a formális kereszténységből, amiből annyi van ebbe a világba. Segíts, hogy ebből ki tudjunk törni, ki tudjunk szabadulni, és át tudjunk menni az igaz kereszténység táborába. A valódi hívő népbe, az egyházadba, az igaz egyházba. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki át tudsz minket menteni, aki át tudsz vinni a hamis vallásosságból az igaz vallásosságba, a félreértésekből a helyes értésre. Te vagy az, aki a sötétségből a világosságra, a halálból az életre tudsz átmenteni. Kérünk téged most, segíts, ments meg bennünket, hogy legyünk a te követőid, a te híveid, akik elkötelezzük magunkat melletted, akik átadjuk neked a szívünket, az életünket, akik lemondunk önmagunk istenítéséről és önmagunk megvalósításáról, és alárendeljük magunkat egészen neked, világ királya. Köszönjük néked, hogy így lehetünk ma együtt, és így fordulhatunk hozzád hódolattal és imádattal. Kérünk, áld meg most a konfirmandusaink fogadalomtételét, és add, hogy örömmel és békességgel tudják elkötelezni magukat, ők is, te melletted. Áld meg szívüket, áld meg életüket. Kérünk téged arra, hogy áld meg betegeinket gyógyulással, áld meg, Urunk, a nehéz helyzetben lévőket szabadulással, könyörülj meg, hogy megtapasztalhassuk mindnyájan, hogy hatalmas és bennünket szerető király vagy, Urunk vagy, akit ha nem látunk is, de mégis megtapasztalunk, és közel vagy mindazokhoz, akik téged hívnak. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.